A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében, dicsérik a választottak sokaság előtt, s áldják az áldottak között. A mindenség teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt, a sátoradat Jákobban üst fel, örök részed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret. Ősidőktől fogva kezdet-kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha mindörökre. Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örök részén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem. Eddig a olvasmány Jézus Sirák fiának könyvéből. Ez a könyv ugye a bölcsességi irodalomhoz tartozik, mondjuk a Zsoltárokkal, Jób könyvével, Példabeszédek könyvével, amelyeknek a 8. fejezetével, ez a 24. fejezetből származó rész egyébként nagy hasonlóságot mutat. Ott a bölcsesség meg is van szinte személyesítve. Itt is megfigyelhető, és mint egy a személyesség fele megy a bölcsesség, ezt megy nagy irodalomtudós, biblikus, mégpedig Roland Murphy, kármelita szerzetes emeli ki, hogy bölcsesség irodalomban megfigyelhető, hogy a bölcsesség, mint erény, az egyre inkább a megszemélyesítés felé halad bölcsesség irodalomban, főként itt ugye Sirák fiának és a Példabeszédek könyvében. Ami feltűnő ebben a részben, hogy a bölcsesség a maga dicséretét zengi, bölcsességet dicséri Jób könyve, Zsoltárok is, mindenütt megtalálható ez, de feltűnő, hogy itt mint egy öndicséret figyelhető meg, amiről mi nekünk ugye rossz a véleményünk, de a népe közepette dicséri, mint egy ajánlja önmagát. Ez megfigyelhető az egyiptomi irodalomban is, például az Ízisz kultuszban, ott is észreveszik, hogy ez egy ilyen aretológia, vagyis erénytan, hogy maga az Isten mondja, hogy tanuljanak tőle, mert őtőle lehet az erényeket megtanulni. A görögöknél is megfigyelhető ez a vonás. És amikor észreveszük, hogy először ez rokonságot mutat aztán a János evangéliumának első fejezetével is, az úgynevezett prológussal, mert mint egy a magasságbeli gyülekezetében zajlik, ott dicséri magát a bölcsesség, majd aztán a nép körében, a szentek gyülekezetében, a választottak sokasága között, és ugyanakkor, mint egy a teremtő küldi ezt a bölcsességet, mint bizonyos értelemben a lelket, a szent lelket, parancsot adott nekem, aki teremtett, és kijelölte a sátramnak a helyét. Tehát, ahogyan fölütötte sátrát, tulajdonképpen a maga, a logosz is, tulajdonképpen az evangéliumban majd hallani fogjuk, ez pedig, hogy Izraelben legyen választottaim között. Majd aztán a Jeruzsálem, Sion. Ahogyan már Izaiás is megjegyzi, hogy a Sionról jön a törvény, és azt kell megtanulni. A népeknek oda kell zarándokolni, hogy a békét megtanulják, hogy békében tudjanak élni, és ezzel mondja, hogy ami Izrael hagyományában van, tehát az Ószövetségben, a Bibliában, a Zsoltárokban, az olyan, hogy fölülmúlja a pogányoknak a bölcsességét. Ez például Origenész is, amikor a pogányokkal vitatkoznak, ezt kiemelik. Ez a rész tehát hasonlóságot mutat a János prológussal, és azt lehet mondani, hogy itt megtaláljuk azt, hogy a bölcsesség mint egy az emberek között akar lenni, hogy az embereket mint egy fölvilágosítsa belülről, és tanuljunk tőle. Ez ennek a résznek a tanulsága. Most majd rátérünk az evangélium magyarázatára. Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Nézzük a szövegnek a magyarázatát. Ez a János evangéliumnak a bevezetője, prológusnak nevezzük, melyikre sokan azt mondják, hogy az evangélium leírása után, mint egy tartalomjegyzékként került az evangélium élére. Ez részben igaz, részben azonban nem, hiszen például erről, hogy ő benne élet volt, és az ember a világossága lett ez az élet, tulajdonképpen nem mutatja be ezt, hogy hogyan jött el. Tehát magának az igének a születését, azt nem mondja el, azt más evangéliumok mondják el, vagy az, hogy minden ő általa hogyan lett, és hogy ez milyen módon jelent meg, erről nem kapunk itt magyarázatot. Utána feltűnő, hogy ez a nagy koncepció, amivel az igét úgy mutatja be a logoszt, mint aki a világ kezdetén van, és Istennél volt, és Isten volt. Tehát mint egy, nem csak úgy mondja, hogy Istennél volt, hanem ez a process többet akar jelenteni, hogy mint egy Istennel szemben volt, vagyis jelezni akarja, hogy Istennel már egy lényegű ez. És megjegyzi, hogy ez a teremtő logosz, mert nélküle semmi sem lett, ami lett. De ő benne van az élet, és ez az élet egyúttal világosság. Ez már Jánosnál valóban megjelenik az evangéliumban. Jézus magát a világ világosságának mondja, és ugyanakkor meg az élet kenyerének is mondja. Tehát megtalálhatók a vonatkozások az evangélium többi részével, és ugyanakkor egy szomorú megállapítással fejeződik be ez az első etap rész, hogy a sötétség nem fogadta be, hogy ő világít a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. Mintegy jelzi azt, hogy vannak, akik Jézust nem fogadják el. Utána, mintha valamiképpen már a földön játszódna ez a dolog, mert mondja, hogy föllépett egy ember, ezt Jánost említi, a keresztelőt, nem mondja keresztelőnek, ami feltűnő, Jánost tanúnak nevezi, Így, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot, ezt mintegy háromszor is kiemeli ebben a rövid szakaszban, és ennek a tanúságnak mi a célja, hogy hitet ébresszen, hogy mindenki higgyen általa. És akkor az igéről mondja, hogy ő az igazi világosság, és egyúttal az igének az a feladata Krisztusnak, de még itt nem árulja el, hogy minden embert megvilágítson. Vagyis Isten mindenkit sugalmaz, minden embernek ad észt, ez körülbelül azt is jelenti, de azt is mondja, hogy a világba jött, de már a világban volt. Ő általa lett ez a világ. De megint jön egy negatív dolog, hogy a világ nem ismerte fel őt. De ugyanakkor azt is mondja, hogy mégis vannak, akik fölismerik őt. Hogy a tulajdona az nem fogadja be, de akik befogadták, azoknak hatalmat ad, akik hisznek benne. És mi ez a befogadásnak az eredménye? Hogy Isten gyermekei legyenek, akik hisznek benne. És ez a hit, ez nem ugye a testi leszármazásból származik, hanem Isten adja az embernek ezt a hitet mindenkinek. Majd folytatódik ez a gondolat, és ez a nagyon sokak szerint ugye ez a központi gondolata, és hogy ez az ige testélet közöttünk lakott, közöttünk ütötte fel a sátrát. Ez visszautal bizonyos értelemben Sirák fia könyvére, és hogy fölüti a sátrát, a tulajdonképpen lakik, ez a Sekina, a sákán ige, és ez néha, mint egy rokonértelmű szava Istennek, amikor nem akarják a Isten nevét a zsidók kimondani. És azt is mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, és az atya egyszülöttjének. Jézus ez a monogenész, tehát az az egyszülött, az az egyetlen, a legértékesebbet akarja jelenteni, a szeretettet. Másutt ugye az evangéliumban halljuk, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És ugyanakkor ő benne ott van az Istennek a dicsősége, és telve van kegyelemmel, és ugyanakkor az igazság rendkívül fontos a Ószövetségben. János tanúságot tett róla. Mondja, hogy utána jön, de megelőzi. Tehát az ősiség a régieknél nagyon fontos. Tehát János időben megelőzi, korábban születik. Ugyanakkor Jézus mégis megelőzi őt, mert öröktől fogva születik, és mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelmet. Itt tulajdonképpen már az evangélista beszél, és azt is mondja, hogy a törvény az Mózes által jött, a kegyelem és az igazság, ez a emet, hűség, kegyelem, ugyanakkor a hen azt is jelentheti, azonban Jézus Krisztus által valósul meg. Mondjuk Mózesnek is úgy mutatkozik meg Isten, amikor a hátát látja ott a kivonulás könyve 33. fejezetében, hogy utána mondja Mózes, hogy irgalmas, irgalmas az Isten, és ugye nemzedékeken áttart az ő irgalma és igazságossága. Tehát mondja azt, hogy Jézusban ez még nagyobb mértékben jelenik meg, mert a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósul meg, tehát fölülmúlja Jánost, fölülmúlja Mózest. Meg is mondja, hogy Istent senki nem látta. Az Ószövetségben, mintha Mózes, amikor fölmegy, ott mintha látná az Istent, ezt itt kijelenti, hogy nem látta senki. Csak Isten egyszülöttje, vagyis maga az ige, maga Jézus Krisztus, aki az atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Tehát, hogy kicsoda az Isten, azt Jézustól fogjuk megtudni, és az evangéliumnak a folytatásában. Vagyis Jézus a kinyilatkoztató, aki a szavaival, a tetteivel megmutatja nekünk, hogy ki az Isten. Aki őt látja, az látja az atyát is, ahogyan majd mondja ezt később az evangéliumban. Eddig a magyarázat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.